magamra, csak úgy csattant. A fenébe is egészen megfeledkeztem róla, úgy látszik, még nem sikerült tökéletesen akklimatizálódnom. Jöjjön velem, éppen oda tartok. Nem vagyok úgy öltözve, mentegetőztem. Bradfield erre csak legyintett egyet. Az a legkevesebb. Az imént találkoztam két bájos ifjú hölgyel. Őszintén szóval azt hittem madárijesztők, vagy micsodák, pedig jó nevű újságírók, és éppen a fogadásra indultak. Esküszöm, akkor a lyukak voltak a nadrágjukon, hogy átvért van rajtuk az öklöm. Ekkora biztos voltam benne, hogy Bradway azt akarja, legyek jelen az esti fogadáson. Márpedig, ha azt akarja, akkor ott is kell lennem. Bradfield igen jól ismerte a járást, a bonyolultan elágazó és kiszámíthatatlan hurkokat leíró ösvények között, mert habozás nélkül vezetett a megfelelő épület felé. Hallotta, mi történt Mr. Hawkins-szal? Kérdezte gyaloglás közben. Szó nélkül bólintottam. Elképesztő, hogy egyeseknek milyen hülye visszaik vannak. Rá tetoválni egy jaguárt valakinek a bőrére csak úgy. Fel is hívtam egy ismerősömet Guyanában. Nagyon ért az ilyesmikhez. Szerinte több indián törzs is használja. Állítólag a maja időkre megy vissza az eredete. Ismeri a jelentését is? Bradfield igenlően köszörülte meg a torkát. És? Mi a fene az? Konyít valamit a néprajzhoz? Nem sokat, mondtam az igazságnak megfelelően. Ezzel az ábrával megkötik azt, akire rátetoválják. Ezért a szerencsétlenek, akik egy napon arra ébrednek, hogy ilyen tetoválás van rajtuk, néha még a bőrüket is lenyúzzák, csak hogy megszabadulhassanak tőle. Mi a fene? Mi az, hogy megkötik? Hogy is mondjam csak? Megkötik a termékenységét. Ha egy nőre tetoválják rá, bizonyos intim részére, amíg az átok él, nem fogan gyereket, meddő marad. Ez szerint ez valami átok? Csak is. És a férfire tetoválják, Bradfield zavarta vigyorgott. Képtel lesz a gyermek nemzésre. Ha a tehén tőgyére tetoválják, elapad a teje. Jaguár Isten átkát hordozza az ábra. Azt nem említette a barátja, hogy kikre szokták rátetoválni, és főleg kik. Ó, hát egészen különböző törzsek, Mexikótól, az Amazonasig. Hogy kikre? Az ellenségeikre. Nincs valami hozzáfűzni valója? Hazég világon semmi. A furcsa formájú toronyépület bejárata előtt a felügyelő bátorítón oldalba ütött, majd bocsánat kérőn rám vigyorgott. Van még egy kis dolga mindenként, maga csak menjen be, később találkozunk. Éppen arra gondoltam, hogy ki kell tisztítanom az előcsarnok valamelyik függönyében a cipőmet, de mielőtt megtehettem volna, az idegesnek tűnő Mr. Harper tűnt el a közelemben. Figyelmeztetőn a szájra tett az ujját, majd lelépett. Hiába pislogtam jobbra-balra, mint a kocsonyába fagyott béka, nem láttam senkit, aki miatt óvatosnak kellett volna lennem. Igaz, a sarokban egy embernél is hatalmasabb kínai váz állt, amely mögött bárki kényelmesen elrejtőzhetett volna. Így gondolta Lord Egerton is, az első számú, amikor a kecske szakáll kísérletében felbukkant az ajtóban. Háta mögött egekig csapott a zsongás, amiben arra következtettem, hogyha nem sietek, alig a kapott helyek odabent. Szerencsére a Lord eloszlatta az aggodalmaimat. A mi asztalunknál ül, mondta köszönés helyett, aztán rángatni kezdte a fejét, mint a pók pottyant volna fülébe. Valami baj van? Kérdeztem nyugtalanul. Annak idején Charlton Kess is így kezdte, aztán azzal folytatta, hogy vett egy aknavetőt, és szét akarta vele lőni a Central Parkot. Még akkor is rángatta a fejét, amikor bevitték az elmeosztályra. Nincs, mondta a Lord Egerton, de a fej rángatást csak nem hagyta abba. Sőt, jelentőség teljesen kacsingatott is hozzá. Végül felemelte a kezét, és a vázára mutatott. Nem vagyok vázagyűjtő, szabadkoztam. Köszönöm az ajándékot, de talán más jobban örülne neki. Mr. Harper legyintett, és előmeresztett az esernyőjét. Ekkor vettem csak észre, hogy összecsukott esernyő van nála, s úgy tartja, mint nyugdíjas huszár a kardját. Nyugodtan elteheti, mondtam. Errefelé ebben az évszakban ritkán esik az eső. Mr. Harper azonban nem hallgatott rám, még jobban kinyújtott a karját, majd halál megvető bátorsággal, vérszomjas csatakiáltás kísérletében a vázára vetette magát. Volt már elég gyakorlatom a tárgyak elleni harcban, ezért a helyzet magaslatán éreztem magam. Hogy ne éreztem volna, amikor én lepleztem le Róka Willit, aki nevével ellentétben nem rajzfilmfigura volt, hanem az álló órák esküdt ellensége, Róka Vili, akinek az igazi nevét talán még az édesanyja sem tudta, gyermekkori sérelmét oltotta meg bosszulni az álló órákon, pedig ekkor már erősen a 70 felé közeledett. Lehet, hogy éppen a 69. születésnapján kattant be valami az agyába, elég az hozzá, hogy ettől az időtől kezdve esküdt ellenségek tekintette a méltóság teljes időmérőket. Először a múzeumok és a kiállítások állóráival kezdte. Oda lopakodott az alig őrzött, ártatlan órákhoz, kirántott a rongyos kabátja alól a bézbalütőt és csípuhi. Néha csak néhány rugó, egy kupac fatörmelék maradt a szerencsétlenből. Tette ezt azért, mert állítólag gyerekkorában annak a családnak az egyik komisztagja, amelynél házi tanítóskodott, bezárt egy hatalmas állóórába. Róka Vili egyszer csak elérkezettnek látta az időt, hogy leszámoljon a világ összes állóórájával. A Dallas biztosító megbízásával végül is én kaptam el Rókát, és hogy stílszerű legyen a dolog, alaposan fejbe is vertem a saját bézbolütőjével, erre vadul kakukkolni kezdett, pedig a kakukkos órákra nem is haragudott. Csak azért meséltem el a történetet, hogy meggyőződhessenek róla, ismertem én már olyan pasasokat. És akkor Fredről, a zenekarok réméről még nem is beszéltem, akik áldás gyűlöletet éreznek bizonyos tárgyak iránt. Azt gondolta Mr. Harpert is gonosz indulat vezérelti a kínai vázak ellen. Mr. Harper vállanak útot is feltaszította. A váza eldőlt. De még mielőtt darabjaja törhetett volna, két dolog is történt egyszerre. Az egyik, hogy Mr. Harper bebökte az esernyőt a kínai kézműipar remekének árnyékába, Lord Egerton pedig az öklével csapott ugyanoda. Kénytelen voltam utána kapni a dőlő vázának, szerencsére még elértem, így a Ming-Ching vagy Wei dinasztiák idejében készítette porcelán csoda, épp bőrrel megúszta a támadást. Nem bánom, nyögtem a vázat ölelgetve, inkább adják nekem, mintsem összetörjék. Senki sem akar magának vázát ajándékozni, tiltakozott Lord Egerton. Nem, hökkentem meg. Akkor mit akarnak vele? Azt hittem, ott rejtőzködik Boris, autarohadék. Ez utóbbi, nehogy tévedés esik, nem én voltam, hanem az édes testvéröccse. Erre bujkál valahol, csikorgatta fogát Lord Egerton. Ha elkapom, összetöröm a pofáját. Ha elkapja, mondtam sokat sejtetőn. Lord Egerton megsimogatta szépen fésült őszhaját. Tud valamit? Beszéltem vele, és megbízott, hogy zavarja meg a nagybulit. Úristen, éppen erre számítottam, hol bujkáz a Gani? A váza mögött nincs az biztos. Ajánlott magának valamit? A háromszorosát annak, amit ön, mondtam szerény túlzással. Lord Egerton nem szólt semmit, csak előhúzta zsebéből a csekkönyvét, kitöltött egy lapot, és felé nyújtotta. Így már megfelel? Rápillantottam a lapra, és elszédültem valahogy. Olyan szédülős lettem az utóbbi időben. Az a dolga, távol tartsa fickot a nagybulitól. Mindenáron, értette? Mindenáron. Értettem. Akkor jöjjön. Ott ül majd az asztalomnál. Bocsánat, van még egy kis dolgom. Rendben, biccentett Lord Egerton. De siessen, mert 10 percen kezdődik a vacsora. Visszamentek a terembe, én meg oda sétáltam a függönyhöz, hogy végre nyugodtan megtörölgethessen benne a cipőmet. Hátral estem a vállam fölött, de senkit sem láttam mögöttem, lehajoltam, elmarkoltam a függöny, éppen munkához láttam volna, amikor egy már megtisztított cipőt pillantotta meg az orrom előtt. Egyetlen pillanatig azt gondoltam, hogy a saját cipőm, már meg is tisztítottam, de hirtelen eszembe ötlött, hogy nincs ilyen cipőm, hegyes orrú, apró lyukakkal. Mindig is írtóztam a hegyes orrú, apró lyuki cipőktől. Elkaptam, tekintettem az alaksorból az emeletre. Boris Egerton állt velem szemben elégedett gúnyos mosolyal az ajkán. 16. Látja, milyen hülye? Kérdezte a bejárati ajtóra mutatva. Azt hitte, a váza mögött vagyok, csak a gyerek bújik el ilyen nevetséges búvóhelyre. Túljártam az eszeteken, barátocskáim, mennyit ígért magának? Megmutattam a csekket, Lord Egerton 2. számú bólintott, előhúzta zsebéből a csekkönyvét, és ő is kitöltött egy lapot. Rápillantottam, és a szívemhez kaptam, hogy így megy tovább, saját repülőgépen mentérek haza Barbadosról. Mindent hallottam, mondta Boris Egerton. Tegyen úgy, mint az ő embere lenne. Úgy fogok tenni, ígértem. Hadd higgy, hogy neki dolgozik, hadd higgy.